12. fejezet. Bolyai Farkas ül íróasztalánál, úgy, mint időtlen idők óta. Most is fehér flanelkabátjában, szemét zöld ellenzővel, írások fölé hajolva, némán. A flanelújjasok elszakadtak, tépi az idő. Újat csináltat helyébe, de a munka nem fogy el soha. Ugyanaz a flanelkabát és ugyanaz a munka is. De már készen van a tentámen. És annak a korrektúrája is megjelenik. Itt van előtte 20 esztendei munkájának eredménye. Benne fekszik élete, minden. Erdőnyi betűsorok, mint az élet napjai, órái, ahogy fölsorakoznak egymás mellé bölcsőtől, a koporsóik. Ó, milyen jól bele lehet felejtkezni ezekbe az oldalakba. Tükrei az életnek. Megrögzött képek, amiket átélt. Vígnapokat, nyári ígéreteket, asszonyderekak ölelését, ősz elborultságot, töprengéseket. De most nem tud belefeledkezni. Minduntalan fölnéz, kinéz az ablakon, vár. Vár valakire. Vár valakit. Szotyorit várja. Aggodalmasan és reménykedve. Hogy mit tud most mondani Teréz állapotáról. Mert asszonya beteg. Igen beteg. 4 esztendeje már. De most tél közepe óta mindig ágyban fekvő. Akkor kezdődött. Nedves ősszel, akkor született Berta, a második gyermek. Akkor már köhögött az asszony. Szotyori hallgat. Csak jön szorgalmasan, elnehezült öregember lett. Már vaksi is szegény. De azért jön, hallgatja hosszan. Teréz hátához szorítja fülét, és hallgatja beteg tüdejét. De Bolyai tudja, hogy Szotyorinak ez a jó kedve csak erőltetett. Csak Teréz akarja vidámítani. Mert különben baj van. Amikor ketten maradnak, hallgat Szotyori. Pedig milyen szépen indult minden. Ki hitte, hogy megint csak így fekve, fektére fordul, hogy Szotyori ne vidáman beszélgetésre jöjjön, hanem beteglátogatásra. Mint amikor régen Zsuzsannával. Nagy jószagú tavasz volt az 1826-ai, amikor megszületett Gergely fia, Nagy Teréz és az ő gyermeke. Korán tavaszodott. Csupa virág minden, és Teréz kiteljesült anyaságában, milyen diadalmas ujjongással tartotta a virágba borult kertben a fiát a nap felé. Ez az esztendő különben is szép volt. Fiától, aki 25-ben olyan garabonciásan elszaladt innen, szívesen megbékélt. Levelet kapott tőle, ő pedig szép sárga lovat küldött neki Antal öccsével, aki Bójáról lovakat vitt Temesvárra, és visszatértekor sok derítő dolgot mesélt el Jánosról. Megszületett kislánya is. Berta. Micsoda kondor fürtökkel a szemébe. Bólyaiék boldogok voltak. Földön túli ragyogás volt az arcokon. Azután jött a láz. És Bertuska szeme örök alvásra szenderült. A kicsi kék koporsóban. Nőtt a láz, és nőttek a bajok. Hiába, nem lehet zavartalanul boldog az ember. Ő különösen nem. Teréz lázas, ziháló viaskodása, az elkészült nagyműve a tentámen, János appendixe kinyomtatva, mennyi bánat, öröm és kétség így együtt. Hull a hó szakadatlanul, de a karácsony fekete volt. Locskos, a húsvét fehér lesz, úgy látszik pedig március hónapra fordult már az idő. Csúf, elfeketült esztendő, gyászosan károgó varjak, melyek szüntelenül marcangolják, tépdesik az életét. Ő tűri, állja, mert hite s megbékülése nagy. Csak Gergely fiát ne bántsák ezek a varjak. Hú, csak őt ne, a kicsi fiát, aki 6 esztendős már. Újabb ajándék az ígéret. Új planétája, a végtelen és titokzatos életnek. Kicsi csilla, akiben értelem most pillog fel először tiszta kék fényével. Forgatja bójai farkas a tentámen lapjait, szalad a plajbász a sorokra, de nem tud belemélyedni, mint máskor. Mindegyre kinéz az ablakon, hogy jön-e szotyori. Nyílik a kapu, fölugrik. Nem szotyori jött. Kicsi cingár ember jött nagy kucsmában, nagy havasan, fürgén, a tornácon megáll, táncolva rázza le magáról a havat, komédiás ugrándozással, mintha bolhák csipdesnék. Ez Zsejki, a kollégium kocsmájának bérlője. Jön hozzá bizonnyal valami tanácsért. Mert az emberek jönnek, most is jönnek minden nap hozzá segítségért, tanácsért, és ő ad, és segít. Csak rajta nem tud segíteni senki. Jaj, professzor úr, instálom, borom, a borom megbolondul, segítsen már rajtam. Nyit be a kicsi ijedt ember. Mi történt a borával? Ilyen csodát nem látott a világ, hát megmozdul, forrni akar ebben a hidegbe, kihallott ilyet, de mi a legfőbb, tárkony íze van, 6 hordó van belőle, s ha elpusztul, felakasztom magam, becsület szavamra, felakasztom magam, segítsen, professzor úr, mondta az ember őszinte kétségbeesettséggel. Csófnyár volt, azért feleli bójai. Meg kell adni, az volt. Szólott az ember megerősítően. Valóban csúfnyár volt a tavalyi, kolerával, sok léggyel, de azért csak ellátta bójai az embert jó tanáccsal, aki hálálkodva távozott. Hull a hó, az országúton farkas csordák csatangolnak éjszakánként, ott üvöltenek a város szélén, pedig már március van. Na, mégiscsak jön szotyori. Szolgálója vezeti, bójai farkas elébe megy, úgy segíti fel az öreg orvost a tornácra. Semmi jó. Nem tud neki semmi jót mondani. Terész hol fázik, hol láza van. Szotyori megint vizsgálja az asszonyt, kopogtatja a mellét, fogja a pulzusát. Na, ne búsuljon, nagyasszony. Meglátja, tavasszal milyen egészséges lesz. Csak süssön ki egy kicsit az a jó tavaszi nap, és menjen el ez a csúf tél, mondta szotyori az asszonynak. Biza, lesz, tavasz lesz tavasz is, teszi hozzá bójai, ő is erőltetett vidámsággal. Bójainé csak mosolyog, bágyott, kicserepesedett szájával, lobogó nagy dió szemével. Mosolyog, és legyint. Szotyori és bójai kimennek. De sír a fád a kályhában, mondja szotyori, amint leülnek a bójai szobájában. Engem sírat. Vízes, mert friss vágás volt. Javát elhordták a többiek. Nekem csak az alja maradt, mint annyi mindenből, csak az alja, teszi hozzá bójai. Jancsiról mit hallottál? Vulkán fiam megcsöndesült, feleli bójai fölélénkülve. Még mindig Lembergben van? Ott. Már több mint egy esztendeje. Nagyvár, ott dolgozik. Szotyori szeme rászalad az íróasztalra. Ott van János műve kinyomtatva, az appendix. Ott fekszik. A nagy kopott Biblián. Mindig ott, Már tavaly áprilisa óta, amikor Bolyai Farkas olyan nekibuzdultan bíztatta kollégium nyomdájának betűszedőit, hogy minél hamarabb legyenek készen fia munkájával. Nem várta meg a tentámen kinyomtatását. Hamarabb kiszedette a fia művét. Reggeltől estig ott állott a nyomdában a szedők mellett, még éjszaka is, amíg csak készen nem voltak vele. Ismeri Szotyori Bolyai János művét, nem érti meg ugyan az egészet, de sokat forgatja. Ismerik a többi professzorok is mindenféle környéken, aki csak érdemes ember, s valamennyire tudománnyal foglalkozó, mind kézbe kapta Bolyai János világot jelentő művét. Mostanában lehet olvasni az udvarházakban, mert pihen a kard. Emlékszik. Őt is az utcán fogta meg Bolyai Farkas, és tolta szeme elé fia művét. Nézd, ez a világ legnagyobb alkotása. Hogy lángolt Bolyai Farkas arca? Szeme? Mint amikor a fiáról beszélt, és micsoda reményekkel várta ettől a hírnevet, a dicsőséget. Amint az első példány elkészült belőle, azonnal szaladt vele Bolyai Farkas a postára. Elküldte Gaussnak. Nyár volt. Június. Június délelőtt. A piac tele volt nyári virágokkal. Aztán jött a dér, tél is lett, és Gauss válasza még mindig nem jött. Szotyori tudja, hogy Bolyai Farkas ezt várja most is. Minden nap ezzel ébred, és azzal a reménységgel fekszik le, hogy hát ha holnap. Az a küldemény elveszhetette, szólal meg Szotyori. Ugye? Én is azt gondoltam, látod. De nem baj, mert küldtem helyette másikat. Most már Zeg Jóskától küldtem Göttingába, hogy ő adját Gaussnak személyesen, válaszolta Bolyai Farkas. Na így jó, mert nagy kolera volt mindenfelé a tavaly. Ilyenkor könnyen elkalódik valami, folytatta Szotyori megnyugtatóan. Most már biztosan megkapja. Akkor válaszol is, ne félj. Akkor válaszol. Talán, szólott Bolyai. Ő magasban van, fönt az ég boltozatján, a halhatatlanok társaságában. És én? Halkan folytottan budjantak ki ezek a szavak Bolyai Farkas szájából. Tűnődéssel és fájdalmasan. Amit Gaussra gondolt. Ifjúságára, a göttingei napokra, s a csalódásokra, hogy Gauss nem nyúlt feléje. Sem ő feléje, sem fia felé. Ne kisebb bízd magad, és ne bánj semmit. Alkottál szépet és nagyot. Nagy vagy, fiad is nagy, Gauss nélkül is nagy. Korhulóan mondta ezt Szotyori, de biztatóan. Fia, tiszt, híres ember, síre, még szárnyadni fog magasra. Gondod ne legyen vele. Nem szívesen írtam neki. Hidd el, nem büszkeségből, de nehezemre esett. Megtettem, mert Jancsi így kívánta. Éreztem leveléből, hogy tőle várja a hírnevek szárnyalását és megváltását. Gausztól, hogy ő emelje föl, hiszen ki más tudná világá hirdetni nagy alkotását. Megtettem fiamért, mert beláttam, igaza van. Ki más szólhatna érte, és kinek hallatszik a hangja olyan messzire, mint a Gausszé. Hevesen mondta ezt Bolyai, s mentegetőzve. Jól tetted. Így kellett tenned. Meglásd. Jön is válasz. Úgy lesz minden, ahogy te akarod. Rajtam nem múlott semmi. Két levelet is küldtem neki. A másolatokat elküldtem fiamnak, hogy lássa, hogy én megalázkodva mit tettem érte. Ő azt úgy is tudja, kell tudja. Kételjétán csak lehetnek, nem? Mintha átökülne rajtuk a két csodálatos emberen, csak alig szemernyi jó, fösvényesen odavetett neki a sors, holott mindent érdemelnének. Miért? Kapott bele hirtelen mohón bólyai farkas Szotyori ki nem mondott gondolataiba. Mert magyar, mert székely, ismételte bólyai farkas, döbbenettel nézve Szotyorira. Mi itt messze vagyunk mindentől, a nagyvilágtól, útjai más felé vezetnek, s minket nem látnak, hallannak félreesettségünkben, folytatta Szotyori keserűséggel. Én belenyugszom, de ő fiatal, és osztrák tiszt is. Miért hát, miért? Mert magyar, ismételte Szotyori, most már dühös indulattal. Lehet, hogy igazad van. Lásd, én eddig nem gondoltam erre. Csak magunkban kerestem az átkot. Bennem és benne. De fajtámra nem gondoltam, válaszolta bólyai fájdalmasan. Te! Már értem, hogy miért lett egy esztendővel később főhadnagy. Mert székely. Senki. Hiába osztrák tiszt, hiába beszél úgy németül, mint a vízfolyás, hiába minden, aztán szegény is. Székely és szegény együtt sok. Félek, folytatta bólyai. Borzongva mondta ezt. Kitől? Mitől? Őt féltem, hogy megunja a katonaságot, hogy elmegy tőle a kedve. Vulkán természete, ami úgy mutatkozik az utóbbi esztendőben, mintha megcsillapult volna, kitör egy napon vészesen, s akkor mi lesz vele? Már kétségbe sem mondta ezt bólyai. Na ezért sötéten látom, hogy mindent, öreg emberek. Úgy van ez, mint most, ha kinézünk az ablakon, nézzük a nagy havat, azt hiszük, sosem lesz tavasz, pedig mégis eljön. Eljön ez is, hiszen fiat tavasza is, és kiderül akkor neked és ismét. Ezt mondta még Szotyori, aztán elment. Bólyai együtt maradt a tentámennel. Hull, hull a hó, bólyai farkas szeme bágyattan halad a betűsorokon, félretolja művét, hiába. Nem jár ott az eszem. Lembergben jár, fiánál. Aki várja, ó, hogy várja az alkotása nagy hírét, dicsőségét. És ó, hogy várja bólyai farkas Gauss válaszát. Előhúzza a fiókból a levélmásolatot, megint olvassa. Nagyra becsült Gauss, bocsásd meg, hogy háborgatlak óriási pályádon, tarts egy kis szünetet, és ajándékozzál egy percet a barátságnak. A barátság melege tovaszállott. 23 esztendeje egy sor választ sem kapott Gausztól. Az ő kérésére küldöm hozzád ezt a kis művet. Légy szíves, ítéld meg éles, átható szemeddel, és kímélet nélkül írd meg véleményed válaszodban, amelyet epedve várok. Nyár volt akkor, rajta a levélen a dátum, 1834. június 20. Aztán még egy levél ment Gausshoz a múlt hónapban. Bocsáss meg. Bocsáss meg ezért az alkalmatlankodásért, de fiam többre becsüli egész Európa ítéleténél a tiédet, és csak is erre vár. Szívből kérlek, értesíts nem sokára ítéletedről. Annak értelmében írok majd neki Lembergbe. Mert magyar. Mondja. mondja Bólyai hangosan. A levélmásolatokat visszazárja a fiókjába. Oda, ahol a végrendelete is van. Fölpattan az ajtó, és begurul Bólyai szobájába egy kis fehér, görgeteg kisfia. Gergely. Fehér birkabőr kabátban, kis kucsmával a fején, havasan, meleg, édes gyermek arcával szalad egyenesen Bólyai farkas ölébe, és a hidegtől kipirult arcát annak borostás állához szorítja. Gergely. Az ő fia, aki már 6 esztendős elmúlt. Fiú. Erős, zömög, vígkedvű. Bólyai farkas most nem hallja, hogy a másik szobába hogyan fulladozik asszonya a köhögéstől. Nem tudja, hogy kint zimankós tél van. Itt jön a tavasz, berontott a szobájába, és csacsogó hangjával, virágos bokrétájával igencsak betölt mindent. Jaj, de jó csisonkáztunk, mondja a gyermek, miközben Bólyai farkas 2 tenyere közé veszi áhítatosan fia átvázott csöpnyi kezét. Nem akart hazajönni. Hiába mondtam, hogy elviszik a farkasok. Mondta Anikó. Bólyai Gergelyt Anikó kifejti bundájából, sapkájából és egyéb meleg ruhákból. Apja térdére veszi, és csak nézi, nézi. A másodikat, az új planétát. Férfi élete őszi napsütésének imádatos gyümölcsét. Fölteszi az íróasztalra, úgy nézi Bólyai farkas a fiát. Vizsgálja szótlanul, öregedő szeme imádságosan tapad rá fia szemére, arcára, arcának formájára. Olyan erős vagyok, mondja a kicsi férfi hencegőn, s mellét kidüllesztve. Milyen erős? Olyan erős leszek, mint Csaba királyfi, válaszolja a fiú. Milyen erős Csaba királyfi? Ő erősebb mindenkinél. Ki mondta ezt neked? Anikó mondta. Azt mondta, szép mese. Mese, ismétli Bólyai tűnődve. Mondd el nekem. Aranyalmát kapsz tőlem, ha szépen elmondod. Anikó mondja el, ő szépen tudja. Akkor ő kapja az aranyalmát is. Azt én kapom. A kis Bólyai szeme villan, dobbant is lábával. Bólyai farkas kitágolt pupillával mohón nézi fia mozdulatát, minden kis rezzenését, szemerebbenését, állását. Keresi benne a jövőt, hogy mi lesz a fiából, olyan-e, mint anyja, vagy olyan-e, mint ő. Ó, hogy lehetne belenézni abba a titokba? Nem olyan, mint Jancsi fia. Más. Más a szeme. A mozdulása. Gergely fiának nem adott kezébe játékul geometriai alakokat. Azokat jól eldugta az íróasztal fiókba. Gergelynek katonajátékot vett, bohócot, kicsilovat, szekeret. Jancsi, ha mérges volt, kicsi korában, mindent lesepert vadul hadonászó kézzel maga körül, és toporzékolva rúgott. Gergely fia a haragos, inkább csak elfordítja a fejét, és csöndesen sírni kezd. És az is benne van, hogy Csaba királyfi jön aranylovon és tüzes karddal, csacsog, magyaráz a 6 esztendős ember, és az 58 esztendős ember hallgatja. Nézi, várja azt a titkos jelt, hogy fölbukkanjon, ami megmutatja fia egyéniségét, jövőjét. Ó, ha tudná előre, ha ki tudná jelölni útját, úgy, amint szeretné. Bólyai farkas hirtelen lefejti fiáról a kabátot, ingét, és kigombolja. Szeme kutatva szalad fia csupasz hátára. Jancsi fiának bal lapockáján csöpnyi piros folt van, mintha vércsepp esett volna oda. Ezt keresi most Gergely fián. Nincs ott. Jó-e? Vagy rossz? Maga sem tudná megmondani. Talán olyan lesz, mint az anyja. Komoly, takarékos, okos, kicsit zárkózott. Enyhe bánatba burkolózott. Nagy Teréz. Nem. Váratlanul tiltakozón szaladt ki bújai száján a rövid szó. Nem. Indulatosan és kétségbeeséssel. Ó, tartsa távol a mindenség ura, ki bogarak, fák és szelek útjára is gondot visel, anyja lázától, betegségét fiától, és tartsa távol János fiának lángot lövelő, tragikus vulkán természetét. Legyen olyan, mint az ő apja volt, csöndes beszédű, rangos, elégedett férfi ember, aki megbékélt szívvel megnyugszik abba, hogy a csillagoknak titkaik vannak, és pohárborra nem több, mint egy jó korty ital. Jaj, ne csikrandozzon már, mondja Bolyai Gergely ficánkoló hahotázással, amint apja remegő kezével visszaadja rá a kabátot. Csaba király, sohint! Kiáltja a fiú harsányan. Áll a gyermek Bolyai farkas íróasztalán, lábánál a nagyhalom papír, apja műve, a tentámen, bátyja műve, az appendix. És homlokán csacsogó gyermek száján a jövendő, Csaba királyfi.